akiknek el tudom küldeni a képet és megmutatni, hogy ebbe a templomba még mindig van Szent Mise, és mindig keresztelő Szent Jánosra a templom búcsújára emlékeznek.
És a környező településekről ide zarándokolnak minden éppen szinte.
Igen, hát Lukácsfalva, Erzsébet, Lakmuzsia, itt vagyunk, és nagy-nagy szeretet tölti el a szívünket, hogy együtt vagyunk, és együtt adunk hálát a Jóistennek.
Első áldozással és bérmálkozással egybekötött templombúcsú volt keresztelő Szent János ünnepén a délvidéki Écskán. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A Tisza megtartja a kampányba tett azon ígéretét, hogy bevezeti a vagyonadót, mellyel kapcsolatban több szakmai kritika is megjelent. Szakemberek szerint ugyanis az alkalmazandó vagyonküszöb és a feltételrendszer alapos körültekintést követel. Ugyanis a vagyonadó nem csak a neres elit vagyont érinti, hanem az itthon adózó több százezer munkahelyet fenntartó magyar vállalkozói réteget is. Arra kérdésre, hogy valójában a vagyonadóval kiket céloz az új kormány, és kik azok, akiket aránytalanul nehéz helyzetbe hozhat. Ennek bevezetése Horváth Sebestyén közgazdásszal keressük a választ. Köszöntöm.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tudjuk azt, hogy megkezdődött a vagyonadó tervezésének, vagy bevezetésének az előkészítése, ugyanis a tervek szerint 2027-től már a legnagyobb vagyonok után is hozzá kellene járulni ehhez a bizonyos közös teherhez, ami évente 320-600 milliárd forintos bevételt jelenthet a költségvetésnek. Ugye már a 2027-es költségvetésben is az új kormányzat számol ezzel. De nézzük meg talán bevezetésként azt, hogy a vagyonadónak milyen története van hazánkban. Vannak egyáltalán gyökerei?
Nem most, nem a tavalyi magyarországi választási kampányban merült fel először, hogy Magyarországon vagyonadót vezessenek be, nem gyakorlatilag már a rendszerváltás óta ez minden egyes országgyűlési választás esetében egy ciklikusan visszatérő ígéret. Jellemzően a baloldali pártok hozakodtak mindig ezzel elő, de végül mindig két ok miatt elvetették a vagyonadónak a bevezetését. Egyrészt azért, mert Magyarországon a történelmi előzmények miatt nem tudott megvalósulni a tőkefelhalmozása, a belföldi embereknek a tőkefelhalmozása pedig szükséges hozzávalója ahhoz, hogy vállalkozásokat tudjanak indítani. Másrészt pedig a vagyonadónak a bevezetése vagy megvalósítása az egy rendkívül bonyolult folyamat. Jelenleg Magyarországon nincsen a legvagyonosabb emberekre kiterjedő vagyoni felmérés vagy lista, ami alapján meg lehetne határozni, hogy egyénenként mekkora mértéki vagyonadót kellene kivetni. Tehát nagyon bonyolult, és eddig a gazdasági szerkezetünk az nem is indokolta a bevezetését.
Ugye 2010 óta biztos, hogy a kormányzat nem foglalkozott a vagyonadó bevezetésével, ön is utalt arra, hogy inkább a baloldali pártoknak az ideológiájába tartozik ez bele. Viszont hallhattunk róla abban a felkiáltásban vagy felszólításban, és ez a DK vezetőjétől, például Dobrev Klárától is többször elhangzott, hogy fizess a gazdagok. Miért jó e mögé, a mondat mögé nagyon sok mindenkinek felsorakozni?
Sőt, hát nem csak a DK-nak, a korábbi elnökének volt ez az egyik politikai szlogenje, hanem még a 2018-as országgyűlési választás előtt az MSZP-nek az akkori jelöltje, Bocska Lászlónak is ez volt a fő kampány szlogene, akinek, ha jól tudom, a kampánycsapatában a jelenlegi kancellária miniszter Ruf Bálint is szerepet vállal, tehát itt azért meg lehet találni a kapcsolatokat. Hát, hogyha megnézzük a baloldali politikai pártok és a jobboldali pártok között az egy a vagyoni egyenlőtlenségeknek a kérdése az egyik legmegosztóbb, vagy a leginkább erős, vagy kiforrott törésvonalat képező kérdés. A baloldali politikai erők úgy gondolják, hogy a vagyoni egyenlőtlenség az egy mesterséges folyamatnak a vége vagy eredménye. A jobboldali pártok pedig úgy gondolják, hogy a vagyoni egyenlőtlenség az gyakorlatilag csak a belefektetett munka és a vállalt kockázatnak az eredménye, hogy bizonyos emberek meggazdagodnak. Épp ezért egyébként, hogyha megnézzük, Magyarországon is a 90-es években sokkal alacsonyabbak voltak vagyoni egyenlőtlenségek, mint most. Talán egy két héttel ezelőtt jött ki a 100 leggazdagabb magyar listázó kiadvány, aminek az egyik legmegdöbbentőbb állítása, hogy a 10 leggazdagabb magyarnak van akkora vagyona, mint a társadalom alsó felének. Egyébként még ezzel a számmal is Magyarország az Európai Unióban nincs a legnagyobb vagyon egyenlőtlenségekkel rendelkező országok között, tehát van egy úgynevezett Gini együttható, ez az a gazdasági mutatószám, ami megmutatja a vagyoni egyenlőtlenségeket, és az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarországon az 5. vagy 6. legalacsonyabb ez a Gini együttható, tehát nálunk az egész Európai Unióban az 5. vagy a 6. a legalacsonyabb a vagyoni egyenlőtlenségek. De az tény, hogy minden egyes politikai erő, aki a vagyonadó bevezetésével kampányolt, vagy azt ígéri, azt a politikai kommunikációját a jelentős vagyoni egyenlőtlenségekre futtatja ki.
Hogyha szeretnénk e mögé, a mondat mögé nézni, hogy fizessenek a gazdagok, és arról is beszélni, hogy a Tisza ezt hogy fogalmazta meg a kampányában. Ugye ő azt mondta, hogy 2010 óta több mint 60 féle adót emelt meg, vagy vezetett be az előző kormány, és a munkából élő emberek és a kisvállalkozások jelentős adóterheket viseltek, miközben rendkívül nagy vagyonok után nem kellett külön vagyonadót befizetni. Hogyha ebből a mondatból indulunk ki, akkor mi lehet a Tiszának a célja a vagyonadó bevezetésével? Hiszen akkor egyrészt itt van az egyik, maradjunk el mögött a populista mondat mögött, hogy fizessenek a gazdagok, de ott van a másik része is, hogy ők nézik a kisvállalkozókat és az egyszerű embereket, akik viszont szerintük túlzottan sok adót fizetnek.
Igen, hát egyrészt a vagyonadó bevezetésekor nem is vagyonadónak nevezik, vagy hát bizonyos kormánypárti politikusok nem vagyonadónak, hanem szolidaritási hozzájárulásnak nevezik. De ez egyik céljuk, hogy a vagyoni egyenlőtlenségeket csökkentsék, a másik céljuk pedig a költségvetés bevételeinek a bővítése. Hogyha megnézzük, el is említette, hogy a jövő évben bevezetendő vagyonadóból 320 és 600 milliárd forint közötti összeg folyhat be a költségvetés kasszájá, vagy az államkasszába. Ez egy tök jó hangzó szám, de hogyha megnézzük, hogy összességében ez a teljes adóbevételnek körülbelül az 1%-a. Az éves költségvetés az 40-45 ezer milliárd forint. Ehhez képest elenyésző a vagyonadóból várhatóan beszedett összeg, illetve a vagyonadónak vannak negatív hatása is. Például a vagyonos emberek elkezdik titkolni, hogy mekkora vagyonuk van. Például külföldre menekítik a vagyonukat. Egyébként Olaszországban, tehát van erre is jó nemzetközi példa, Olaszországban is van egyfajta vagyonadó bevezetve, ott azonban csak a külföldi vagyonelemeket terheli, vagy külföldön tartott pénzügyi vagyonelemeket terheli ez a teher, tehát ott pedig pont a vagyonadóval arra ösztönzik az olasz állampolgárokat, hogy belföldön fektessenek be. És ahogy ön is említette, ez a kis és közepes vállalkozásokat is fogja érinteni. Hogyha megnézzük, az a KKV szektor adja a magyar GDP-nek több mint a 60%-át, a foglalkoztatottak esetében pedig több mint 70%-os a KKV szektornak a részesedése. Minden egyes többletadót valahogyan a vállalkozónak, a tulajdonosnak ki kell gazdálkodnia. Tehát összességében ez még egy kismértékű inflációt is generálhat, hiszen egy vállalkozás hogy tud több bevételt kitermelni, vagy termelni, hogyha emeli az árait. Egyébként még az előző kérdésébe megfogalmazta azt a kormányzati állítást is, hogy 2010 óta több mint 60 adónemet emelt az előző kormányzat. Lehet, hogy ez igaz, sőt, valószínűleg igaz, de hogyha megnézzük, hogy az adóztatás mértékének a legáltalánosabb közgazdasági mutatószáma az az, hogyha megnézzük, hogy az összes adóbevételt a GDP-hez viszonyítva mekkora arányszámot kapunk. És hogyha megnézzük 2010 óta az Európai Unió 27 tagállamát, akkor talán három olyan ország van, ahol a GDP-hez viszonyított adóbevételeknek az aránya az csökkent. Három ország közül az egyik az Magyarország. Írország után Magyarországon csökkent a második legnagyobb mértékben az adóztatásnak a mértéke 2010 óta. Tehát rendben van, hogy 60 adónemet emelt az előző kormányzat, de ezek között számos olyan adónem volt, ami nem az átlag embereket érintette, hanem például a reklámadó, ami a nagy reklám cégeket, nagy média cégeket érintette, vagy például az energetikai vállalatoknak a külön adója, tehát ilyen adónemekre kell gondolni.
És hát ne felejtsük el azt se, hogy például a multiknak a külön adója tette azt lehetővé, hogy a rezsicsökkentést, ami pedig mondhatjuk azt, hogy az átlagpolgároknak a megélhetését is segítette, vagy főként azt segítette, azt a kormányzat, az előző kormányzat ugye elősegítette a külön adók részén. De nézzük meg kicsit a nemzeti együttműködés rendszerét, hiszen amikor arról beszél a kormányzat, hogy külön adóval a nagyon vagyonos embereket szeretné rávenni arra, hogy még többet fizessenek be az állami közösbe, nem tudunk az utóbbi időben elvonatkoztatni attól, hogy szinte egyenlőségjelet tesznek a neres cégek és Magyarországon a vagyonos emberek közé. De hogyha megnézzük azt, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének mik voltak az alapelvei, hogyha megnézzük azt, hogy egy kis ország gazdaságilag akkor tud versenyképes, vagy akkor tud sikeres lenni, akkor tud versenyképes maradni, hogyha egy erős hazai vállalkozói rendszert épít föl, ön is beszélt erről, hogy régen erre nem volt példa, akkor a NER ennek nagyon jó működőképes alternatívája lehet. Ne, vagy lehetett volna, de mégis, mint hogyha az utóbbi időszakban ezzel kapcsolatban úgy félre siklott volna valami, és erre az gazdasági együttműködésre mindenki, mint hogyha a szitokszóként tekintene.
Hát, hogyha megnézzük a már korábban általam említett 100 leggazdagabb magyarról készített összeállítást. Én direkt megnéztem, hogy kb. 30 olyan ember van ebben a 100-as listában, aki a politikai kapcsolatainak, illetve nem is azt mondom, hogy politikai kapcsolatainak, hanem a jelentős állami megrendeléseknek köszönhetően vált rendkívül vagyonossá. Nem, ez nem azt jelenti, hogy mind a 30 ember az elmúlt 16-ban, hanem számos olyan, ebben 30 közül is van körülbelül 10 olyan rendkívül gazdag magyar, aki a 2010 előtti időben az állami megrendeléseknek köszönhetően már jelentős vagyon tudott felhalmozni. De ugyanakkor ott van a 100 leggazdagabb magyar közül a maradék 70, aki a túlnyomó többsége a 100 leggazdagabb magyarnak, akik semmilyen vagy ellenyésző mértékű állami megrendelés ellenére tudtak meggazdagodni, őket is fogja érinteni a jövő évben bevezetett vagyonadó. Tehát nem az elmúlt vagy a politikai megrendelések vagy közbeszerzéseken meggazdagodott embereknek a vagyonának a visszavétele, az egyrészt vitatható, hogy mennyire indokolt, hiszen a közbeszerzéseken megvalósították azokat a projekteket, amiket elnyertek, tehát ahogy említettem, ez egy vitatható állítás. Másrészt pedig a vagyoni egyenlőtlenségeknek a mérséklésének vannak jobb módszere is, például a társasági nyereségadónak az emelése. Az igaz, hogy Magyarországon az egész Európai Unió a legalacsonyabb a vállalatokat nyereségét terhelő adó. Ezzel lehet emelni, akár itt is valamilyen sávos adózási rendszert be lehetne vezetni, ahogyan például a személyjövedelemadó esetében tervezi, de ugyanakkor a társasági nyereségadónak az emelésével a vállalatoknak a beruházási mozgásterét is szűkíteni a kormányzat. Épp ezért azt szokták mondani, hogy az osztalékadónak, tehát hogyha az osztalékadónak az emelése, tehát hogyha a tulajdonos nem be akarja fektetni, hanem ki akarja venni a pénzt a vállalkozásából, az osztalékadónak az emelésével csökkenteni lehetne a vagyoni egyenlőtlenségeket, vagy például a luxus fogyasztási termékeknek a magasabb áfával való adóztatásával is mérsékelni lehetne a vagyoni egyenlőtlenségeket. Szóval a vagyonadó, az, ahogyan említettem, egy rendkívül bonyolult adó, nem, ennél sokkal egyszerűbb és sokkal hatékonyabb módszerekkel is lehetne csökkenteni a jövedelmek, illetve a vagyonok közötti egyenlőtlenségeket.
Ugye nagyon bonyolult, nagyon nehéz bevezetni, és azért külföldről is figyelemmel követik azt, hogy Magyarország ebben mennyire lesz sikeres. Hogyha megnézzük a külföldi példákat, hogy hol működik, hol nem, hol sikeres, hol kevésbé sikeres, akkor van-e olyan ország, amelyre akár Magyarország mintaként tud tekinteni, vagy vannak-e olyan országok, akik kevésbé voltak ebben sikeresek, de a politikai ideológiájukba belefér, és esetleg azért nézik most árgus szemekkel, hogy mi is fog történni Magyarországon.
Európában összesen 7 országban van valamilyen típusú vagyonadó bevezetve, ezen 7 ország közül 5 Európai Uniós tagállam, és azért fogalmaztam úgy, hogy valamilyen típusú vagyonadó, mert a vagyonadó között is vannak különbségek. Van olyan vagyonadó, amit csak az ingatlan vagyonra vetnek ki, vagy az olyan ingatlanra, amiben az adott tulajdonos nem él, és ki se adja, tehát összességében csak üresen áll, ezzel szűkítve az ingatlan piaci kínálatot, és felhajtva az árakat. Van olyan típusú vagyonadó, amit csak a vállalati vagyonokra vetnek ki, ami gyakorlatilag egyfajta társasági nyereségadó pluszként értelmezhető adó, nem. Van olyan vagyonadó, ami csak a pénzügyi megtakarításokra van kivetve, illetve van olyan vagyonadó, ez a legáltalánosabb, amit a teljes vagyonra, amiben az összes eddigi általán felsorolt vagyonadó típus beletartozik. Hogyha megnézzük az európai példákat, akkor jól látszik, hogy több országban próbálkoztak vele, majd kivezették. Franciaország szerintem a legbeszédesebb példája, ott 2016-ban vezették be a vagyonadót, de olyan mértékben visszavetette a vállalkozásoknak a beruházási hajlandóságát, vagy beruházási tevékenységét, hogy végül 2 év után, 2018-ban kivezették. És ráadásul olyan kevés pénzt tudtak beszedni a francia általános vagyonadóból, hogy az ezt vizsgáló adóhatóságnak a felállítása, illetve a működési költsége az többe került, mint amennyi, mekkora összeget be tudtak venni, vagy szedni a vagyonadóból. Még Spanyolországban vetnek ki általános vagyonadót, ott is igazából a költségvetési bevételeknek kevesebb, mint 1%-a származik a vagyonadóból, de tehát ahogy említettem, a vagyonadó egy rendkívül bonyolult, de nem megvalósíthatatlan adótípus. Svájcban vagy Norvégiában például több mint 100 éve van már kivetve a vagyonadó.
És hogyha a magyarok esetében a vagyonkoncentrációt nézzük, és itt a 100 leggazdagabb magyarnak a példáját hozta, hogy azért ott nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem köthetőek az előző kormányzathoz, tehát vélhetően a Tisza kormánnyal szimpatizálnak, akkor érdemes lesz azon is elgondolkodni, hogy esetleg a vagyonadó bevezetése politikailag milyen üzenetet hordoz azon cégek felé, akik akár például a kampányban is támogatták a Tisza pártot. Na de mekkora nyomás van a jelenlegi kormányzaton akkor, amikor a 2027-es költségvetésben már számolnak a vagyonadóval, és azt mondta a gazdasági miniszter, hogy a költségvetés tervezését azt már idén októberben, a 2027-es évit el fogják kezdeni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor csak ki kell dolgozni rövid időn belül azt, hogy a vagyonadót hogyan szeretnék bevezetni, illetve fölmerül egy következő kérdés, hogy az előző kormányzat ezt mindig a tavaszi ülésszak alatt idején nyújtotta be. Most miért gondolja úgy a kormányzat, hogy erre már októberben szükség van?
Ja, hát igazából az előző kormányzat egy kivételes eset volt olyan tekintetben, hogy már tavasszal elkezdték tervezni a következő évi költségvetést, és már nyáron rendszerint még a nyári szünet előtt, tehát júniusban megvolt az év, a következő évnek a költségvetése. Utána aztán persze számos esetben módosítani kellett. Tehát igazából, hogyha a nemzetközi tapasztalatokat nézzük, vagy a nemzetközi viszonylatban ez az októberi költségvetés beterjesztés, ez nem egy kirívóan késő, sőt azt lehet mondani, hogy inkább általános időpont. De az tény, hogy egy új adónemnek a bevezetésekor a gazdasági szereplőknek kell jut, vagy kell hagyni valamekkora időt, hogy ezen új adónemhez tudjanak alkalmazkodni. Épp ezért szerintem ez az októberi új költségvetés és januárban már ki lesz vetve a vagyonadó, ez egy túl korai, tehát itt gyakorlatilag bő két hónap lesz a leggazdagabb embereknek alkalmazkodni ehhez az új adónemhez, illetve még nagyon sok a tisztázatlan pont a vagyonadó kapcsán. Például mondok egy ilyen tisztázatlan pontot, az első évben, oké, a teljes vagyonra ki fogják vetni a vagyonadót, de a következő évben majd csak a vagyon növekményére fogják kivetni a vagyonadót, vagy újra a teljes vagyonra. És mi van azon gazdag emberek esetében, akiknek mondjuk bedőlt a vállalkozásuk, és emiatt csökkent a vagyonuk? Most akkor őket is egy ilyen nehéz gazdasági vagy pénzügyi helyzetben, amikor a vállalkozásaik gyakorlatilag csődbe mentek, és még meg fogják terhelni egy vagyonadóval. Szóval itt még számos tisztázatlan kérdés van.
És térjünk egy kicsit vissza a nemzeti együttműködésnek a rendszerére. Ugye beszéltünk arról, hogyha valaki versenyképes szeretne lenni, vagy erős gazdaságot szeretne építeni, akkor szinte ez elengedhetetlen. Erről nemzetközi szintéren is beszélnek a közgazdászok, hogy egy erős hazai vállalkozási rendszer, aki ellenálló, aki erősíti egymást, és rendszert szinten működik, az a gazdasági ellenállóságnak a záloga lesz. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor várható-e az, hogy a Tisznának is lesz valami hasonló gazdasági együttműködési rendszere?
Hát már az előző évi kampányban lehetett látni, hogy számos vagyonos ember kiállt nyíltan a jelenlegi kormánypárt mellett. De egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy a vagyonadónak a bevezetése ugye a magyar gazdag embereket fogja érinteni, akiknek túlnyomó részt a vállalkozásaik, vagy azon forrás, amiből meggazdagodtak, Magyarországon van. Tehát hogyha a magyar vállalkozásokat most egy újabb adóteher fogja érinteni, ami a külföldi tulajdonban levő vállalkozásokat, vagy vállalkozókat nem fogja érinteni. Ezzel gyakorlatilag a vagyonadó bevezetésével azt fogjuk elérni, hogy a magyar vállalatoknak a versenyképessége, vagy a versenyelőnye, hogyha lehet így fogalmazni, a külföldi vállalatokhoz képes csökkenni, vagy romlani fog. Tehát ez is egy negatív hátránya a vagyonadó bevezetésének.
És van itt még egy fontos dolog, a kutatás és fejlesztés területe, amiben azért Magyarország nem jár annyira élen, de ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, ezt a szektort is kellene tovább erősíteni.
Igen, hát ahogy említettem, a vagyonadó kapcsán számos tisztázatlan pont van még. Én már hallottam kormányzati szereplőtől olyan egy háttérbeszélgetésen egy olyan elejtett mondatot, ahol a kutatási és fejlesztési kiadásokat is valamilyen szinten be fogják majd kalkulálni a vagyonadó mértékének a számításakor, tehát azon vállalkozások vagy vállalkozók, akik az átlagnál nagyobb mértékben ruháznak be, vagy fejlesztenek, vagy költenek a kutatásra, azokat majd valamilyen mentesség vagy engedmény fogja érni a vagyonadó kivetésekor.
Tulajdonképpen egyfajta mérföldkőnél vagyunk, hiszen az 50 napja már eltelt a kormányzatnak, bár mindenki azt mondja, hogy az első 100 nap az, amit meg kell hagyni mozgástérnek, hogy láthatóak legyenek az irányvonalak, de ennek a fele már elérkezett. És hogyha abból indulunk ki a vagyonadó kapcsán is, hogy fizessenek többet a gazdagok, de szeretnék azt, hogy az átlagembernek az adóterhei viszont csökkennének, akkor hogyha megnézzük az elmúlt 50 nap gazdasági intézkedéseit, akkor vannak-e erre mutató jelek, vagy melyek az erre mutató jelek az elmúlt 50 napban?
Hát én ilyen jeleket még nem nagyon vélek felfedezni, de hogyha megnézzük, hogy például a kamastopnak a kivezetése, a védett üzemanyagárnak a kivezetése, ezek olyan lépések, amik arra a gazdaság filozófiára engednek következtetni, hogy a most felállt kormányzat sokkal inkább piacbarátabb, tehát kevesebb állami beavatkozást akar végrehajtani a gazdaság működésében vagy működtetésében. Ugyanakkor, és összességében szerintem ezek jó lépések voltak, hogy mind a kamastopot, mind például a védett üzemanyagárat kivezették. Ugyanakkor ezen piacbarátabb működéssel azt is elérik, hogy a nagyvállalatoknak az adóterhe, vagy nem csak az adóterhe, hanem a veszteségei csökkenni fognak, tehát a nyereségei pedig nőni fognak. Például a védett üzemanyagár, ugye az energetikai vállalatokat érintette nehezen, most a kivezetésével ők jobban jártak. A kamastop a bankokat érintette nehezen az elmúlt 4 évben, talán 2022-ben vezették be. Most a kivezetésükkel ők jobban fognak járni. Ugye, tehát ezek mind ilyen kettős lépések voltak.
És akkor ne felejtsük el, hogy még itt van egy határidő, amit az új kormányzat bejelentett, és nagyon úgy tűnik, hogy szeretnék magukat tartani ehhez, mégpedig 2030-ig szeretnék az eurót bevezetni. Hát ehhez viszont teljesíteni kell a magyar költségvetésnek azokat a feltételeket, hogy egyáltalán az eurózónához tudjanak majd csatlakozni. Ugye ebben a költségvetési feltételek teljesítésében a hiány, illetve az államadósságnak a megfelelő pályára állítása lesz, ha mondhatjuk azt, talán a legnagyobb feladat. Hogyha most megnézzük az 50 nap törekvéseit, ugye Magyar Péter azt mondta az euró bevezetésével kapcsolatos sajtótájékoztatón Kapitány Istvánnal együtt, hogy megszorításokra az euró bevezetése miatt nem kell számítani. Na tehát akkor a költségvetési hiány az hogyan lesz tartható?
Én összességében én európárti vagyok, épp ezért vagyok szkeptikus ezen 2030-as céldátum kapcsán. Hogyha megnézzük, a jelenlegi kormánypártnak a választási egyik legfőbb szlogene az az volt, hogy működő Magyarországot fognak építeni, és rendbe fogják hozni a közszolgáltatásokat. De hogyha megnézzük a MÁV-nak a rendbetétele, vagy nem rendbetétele, hanem például a cseh szintre való fejlesztése, az még a konzervatív becslések szerint is 6000 milliárd forint lenne. Az egészségügynek a fejlesztése az ennél is nagyobb összegeket emésztene fel. Ugye a kormányzatnak az volt a választási ígérete, hogy minden egyes évben legalább 500 milliárd forinttal többet fognak költeni az egészségügyre. Ott van ugyanakkor, hogy például az is egy választási ígéret volt, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat azt legalább 120 ezer forintra fogják emelni havonta, és vagy például a családtámogatásokat ki fogják szélesíteni, ugyanakkor ezen kiadás oldali ígéretek, azok a bevétel oldali ígéretekkel is párosultak, mint például a személyi jövedelemadónak a csökkentése, a kisvállalókat terhelő adóterheknek a mérséklése. Tehát, hogyha megnézzük, talán van is egy olyan oldal, igen, hogy ígéretfigyelő.hu, ahol több mint 1000 választási ígéretét szedték össze a jelenlegi kormánypártnak. Tehát, hogyha a költségvetést úgy képzeljük el, mint egy mérleg, ami egyik oldalon a kiadások, másik oldalon a bevételek vannak, az előbb általán felsorolt ígéretek alapján arra lehet következtetni, hogy teljes mértékben fel fog borulni a költségvetés, el fog szállni még jobban a hiány, hogyha ténylegesen betartják a választási ígéreteiket. És az euró bevezetéséhez, ahogyan ön is említette, szigorú költségvetési politikára van szükség. A költségvetési hiányt azt a GDP 3%-a alá kellene bevinni, az államadósságot pedig 60% alá kellene csökkenteni. Jelenleg olyan 74% az államadósságunk, a költségvetési hiányunk, pedig ennek a 3%-nak több mint a duplája lesz az idei évben, 6% körüli. Minden egyes százalékpontnyi költségvetési hiány csökkentés az 1000 milliárd forint, így durva a becsüléssel. Tehát, hogyha ezt a következő 4 évben le akarják vinni 3%-ra, ugyanakkor a vállalt ígéreteiket meg akarják valósítani, ezen két gazdaságpolitikai célkitűzés teljes ellentétben van egymással. Tehát nem lehet jóléti juttatásokat is, és elszálló költségvetést fenntartani, ugyanakkor ezzel ellentétesen nem lehet szigorú költségvetést betartani, és az eurót bevezetni.
A költségvetésben mennyit fog jelenteni az, hogyha sikerül az uniós forrásokat Magyar Péter kormányának hazahozni, hiszen itt 1000 milliárdokról beszélt, és tudjuk azt, hogy nem kevés az a pénz, ami bent ragadt az Európai Uniónál.
Igen, hogyha valaki kormánypárti politikusoknak felteszi ezt a kérdést, hogy miből fogják a vállalt ígéreteket megvalósítani, akkor csípőből jön ez a kettő válasz, hogy egyrészt a vagyonadóval, illetve a neres elit vagyonának a visszaszerzésével, másrészt pedig az Európai Uniós forrásoknak a megszerzésével. Ugye ez a második vállalásuk, ez már részben teljesült. Csak ugyanakkor az Európai Uniós forrásokkal az a probléma, hogy azt nem lehet bármilyen gazdasági célra elkölteni. Infrastruktúrális beruházásokra, kórházfejlesztésekre el lehet költeni, de például a nyugdíjak emelésére vagy a tanárbérek javítására nem. Tehát az uniós források minden egyes euró gyakorlatilag meg van címkézve, hogy mire lehet elkölteni. Tény, hogy jelentősen lehet bővíteni a fiskális mozgásterét, vagy a költségvetés mozgásterét az uniós források hazahozatalával, de az euró bevezetéséhez ez még mindig kevés.
És hát azt is tudjuk, hogy azért vannak Magyarország határain kívül lévő gazdasági helyzetek is, és nem is beszélve például az időjárásról, ha már itt a MÁV eredbetételét mondta. Vitézi Dávid elismerte azt, hogy az újonnan vásárolt vasúti kocsik is 35 fok